Köszönöm szépen a meghívást. Nem erről a témáról fogok beszélni, ami ezen a kivetítőn megjelent, mert mielőtt idejöttem, beszéltem a rendezőkkel, és csak azt mondták nekem, hogy valami olyasmiről, olyan témáról próbáljak beszélni, ami jó a tanároknak, tehát aminek köze van ahhoz, azokhoz a dolgokhoz, amivel a tanár, amikkel a tanári működés során minden nap találkoznak. Tehát arra gondoltam, hogy nem lenne olyan okos egy ilyen akadémiai előadást tartani arról, hogy hány antiszemita van Magyarországon, meg hogy mérjük az antiszemitizmust, és így tovább, hanem inkább három témát választottam ki, amiről röviden beszélnék itt. Az első téma az az lenne, hogy miért olyan nehéz a hétköznapi életben is, és gondolom az oktatásban is a zsidókról úgy beszélni, mint zsidókról. Tehát az a szó, mint zsidó már eleve megütközést tud kelteni. A második téma az az lenne, hogy milyen nehézségek vannak bizonyos kijelentések, gyakran elhangzó kijelentések értelmezésében, amiatt, mert ugyanaz a mondat különféle közegben, mondjuk például a zsidó és nem zsidó közegben nem ugyanazt jelenti. És a harmadik téma, amiről beszélnék, arról csak nagyon röviden, hogy van-e hatása a zsidóságról, a holokausztról való tudás növekedésének arra, hogy az emberek milyen véleményeket képviselnek ezekről a témákról. Tehát ez lenne a három téma, és ezt csak azért raktam fel ezt a PowerPointot, mert itt van egy pár tábla, amit majd megmutatnék, illusztrálni azt, amiről beszélek. Tehát akkor az első téma. Ugye ez egy ilyen hétköznapi tapasztalat, hogy nagyon gyakran az emberek zavarba jönnek szimplán attól, hogy a zsidó szót ki kell mondani. De ennek egész vicces jelenségek is vannak, mert zsé, meg zsévitamin, meg kerülgetik a forró kását, izraelita honfitársaink, és így tovább, és így tovább. Erről miért van ez a nehézség? Erről van egy anekdóta, ezt Nahum Goldman, aki a 20. századi cionizmusnak az egyik megalapítója, és aztán később a cionista világmozgalom egyik vezetője volt, írja le a memoáriaiban. Ő a családjával viszonylag fiak kisgyerekként, tehát 11 néhány éves korában költözött Lengyelországból Frankfurtba. És Frankfurtban az utcán játszott a környékben lakó, szintén a zsidó negyedben, a környékben lakó gyerekekkel, és egyszer csak arra jött két suhanc, akik elkezdték csúfolni őket, és azt kiabálták, hogy zsidók, 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 és a két német játszótársa az halálosan megsértődött, és ő meg leírja, hogy nem értette, hogy miért sértődik meg, hát nem vagyunk azok. De itt rögtön megjelenik az a probléma, amiről én beszélek, amit hogyha most egy magasabb, mondjam, teoretikusabb szintre emelnék, akkor azt kéne mondom, hogy nem is egészen biztos az, hogy amikor valaki azt a szót használja, hogy zsidó, miről beszél, és ezt gondolom a hétköznapi kommunikációban, de az oktatásban is egy komoly probléma lehet, amikor ilyen témák felmerülnek. Most erről azt mondják a szociológusok, hogy próbáljuk meg részekre szedni az olyan fogalmakat, amelyek kollektívumokról mondanak valamit, vagy kollektívumok kapcsán használni. Teljes mértékben elkerülhetetlen, hogy mi ilyen leegyszerűsítő fogalmakban gondolkozunk, hogy vannak a tanárok, és a tanárok azt gondolják, holott tudjuk, hogy a rengetegféle tanár van, és azok más dolgokat gondolnak, vagy vannak a németek, akik precízek, vagy úgy, hogy csomó német van, aki nem precíz, de azért ez így megvan rögzödött, megrögzödött a fejünkbe, vagy az olaszok, akik szoknyavadászok, és vannak a zsidók. Ez, amikor ilyen fogalmakat használunk, ezt úgy szokták nevezni, hogy kategóriákba gondolkodunk, ezek a kategóriák megkönnyítik nekünk a világban való tájékozódást. Tehát amikor különféle kollektívumokról hétköznapi életben, a médiában, vagy akár máshol elhangzik a kollektívumot megjelölő szó, akkor mi ezt értjük, ezt a beszédet, De közben tudjuk, hogy ez természetesen ugye valamilyen formában leegyszerűsíti a világot, ez a fogalom. Na most ezt kategorizálásnak szokták nevezni, és a kategorizálás ez valami olyasmi, ami az adott csoportra kívülről vetítődik rá, tehát bizonyos körülmények között, bizonyos helyzetekben, bizonyos történelmi összefüggésekben mást és mást jelentenek, értenek ezek alatt a kategóriák alatt, mást értettek a zsidó alatt az ókorban, a középkorban, ahol ez kifejezi egy vallási és egyben egy etnikai kategória is volt, más értődik ez alatt, amikor a modernizáció korában használjuk ezt a kifejezést, amikor már jelentősen előre haladt a zsidók beilleszkedése, integrációja, vagy akár asszimilációja a környező társadalomban, sőt a szekularizáció is, tehát már a vallási meghatározó is elhalványult, és más értünk alapta azután, miután megalakult Izrael állama, és így tovább, és így tovább. Tehát ebből az következik, szerintem a tanári gyakorlat számára, hogy akkor, amikor ezek a témák bármikor fölmerülnek, először azt kéne tisztázni, hogy az adott korban és az adott összefüggésben milyennek a kategóriának a tartalma. Mire használják ezt a kategóriát az adott korban szereplő aktorok, akik írnak, beszélnek, beszéltek a zsidókról, és mire vonatkozhat ez a kategória ma. A második alfogalom, ennek a kollektív névnek a széttagolásakor, amit úgy szoktak hívni a szociológusok, hogy hálózat. Tehát tudjuk, hogy ezek az etnikai vagy akár vallási kollektívumok, ezek akkor is valami fajta kölcsönkapcsolatban, hálózati kapcsolatban álltak egymással visszamenőleg a történelemben, ha nem feltétlenül úgy léptek fel egy történelmi helyzetben, mint egy csoport. Tehát meg kell különböztetni a csoportként való megjelenést, a csoportként való cselekvést egy adott történelmi helyzetben. A magyarok harcoltak az függetlenségükért a Habsburgok ellen, vagy azt, amikor nem volt harca függetlenségért a Habsburgok ellen, de attól még a magyarok magyarul beszéltek egymás között, olyan intézményekben, vagy olyan helyzetekbe kerültek, amelyekben egymást hasonlóként, egymáshoz hasonlóként és kapcsolatban lévőként azonosították, ettől még nem válnak csoporttá. Tehát sem a kategória nem tesz csoporttá egy kollektívumot, sem pedig az, hogy hálózatszerű kapcsolatokban áll egymással. A csoportot, az, bármilyen furcsán hangzik is ez, a történelemben nagyon gyakran vezetők teszik csoportokká, akik azt sugallják nekik, hogy egy bizonyos helyzetben mind csoport kollektívan kell fellépniük, vagy pedig váratlan események mozgósítják ezt a csoport tudatot, ami épül arra, hogy a csoport tagjai tudják, hogy őket kívülről egy kategóriához tartozónak tekintik, és kapcsolatban is állnak egymással, de hirtelen kialakul egy olyan helyzet, amilyen helyzetben ez a két tényező összeáll csoporttudattá, és akkor csoportként jelennek meg. Ezek ritka helyzetek. De ezért szokták erre azt mondani a szociológusok, hogy a csoportként való fellépés az egy esemény. Az nem természetes. Az nagyon ritkán fordul elő, hogy az emberek úgy magyarázzák el cselekedeteik motivumát, hogy ezt azért csináltam, mert én ehhez a csoporthoz tartozom. Ezek ünnepi, vagy szomorú, vagy tragikus események a történelemben. Tehát el kell magyarázni egy történelemtanárnak azt, hogyha egy adott helyzetben csoportkonfliktusként jelennek meg dolgok, akkor mi is a csoportság jelentése ebben a helyzetben. Tehát ezért, amikor fölmerülnének azok a nehézségek, hogy hogyan is kell beszélni arról, hogy zsidók az osztályban, vagy akár máshol is, ezeket a tényezőket fejben tartva el lehet jutni ahhoz, hogy ez ne történjen határsértésnek, tehát egy olyan zsidó, aki nem vallásos, az nem mondja azt, hogy nem is vagyok zsidó, mert amiről maga beszél, az rám nem vonatkozik, vagy egy nem zsidó, aki azt mondja, hogy de hát ezek a zsidók mindegy, hogy vallásos, hogy nem úgyis összetartanak, mert én tudja, hogy itt ilyen értelemben használódik a kollektívum kategóriája. Tehát ez lett volna az első téma. A második téma, hogy bizonyos kijelentések összefüggései, értelmezése milyen nehézségeket okoz. Ezek felmérési eredmények, amiket ezen a táblán látnak. Azt kérdeztem egy nem zsidó országos reprezentatív mintán, és egy elég jó reprezentáló zsidó mintán 2015 interjú készült zsidókkal, hogy antiszemita ön szerint az, aki, és akkor felsoroltam ilyen kijelentéseket. Na most a tábla az azt mutatja, hogy ugye az első nagy oszlopban azok a százalékok vannak, akik azt mondták, hogy nem antiszemita az, aki azt mondja, hogy, és az első kis oszlopban a zsidók véleménye, a római egyes oszlopban a teljes magyar lakosság véleménye, és a római kettes oszlopban a budapesti legalább érettségivel rendelkező lakosság véleménye, azért vettem ezt külön, mert ez hasonlít leginkább a zsidó népességhez, tehát ezek a legjobban összehasonlítható adatok. Nos, ha jól megnézik ezt a táblát, akkor azt látják, hogy az olyan kijelentések, hogy antiszemita-e az, aki számon tartja, hogy a környezetében kik a zsidók, az a zsidók kétharmada szerint sem antiszemita. A felnőtt lakosság kétharmada szerint sem, sőt a képzett felnőtt lakosság 74%-a szerint nem antiszemita. Tehát ez a kijelentés tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy többé-kevésbé nem túl nagy, de konszenzus van ennek a kijelentésnek az értelmezésében, hogy ez vajon antiszemita kijelentése vagy sem. Ugyanígy van némi szóval hasonló az ábra azzal a kijelentéssel, hogy antiszemita az, aki szerint a zsidóknak felismerhető sajátos tulajdonságaik vannak, ezt a zsidók többsége is így gondolja, hogy az nem antiszemita, bár itt már jóval nagyobbak a különbségek. Na most jön a többi kijelentés, és itt megváltozik a tendencia. Az például, hogy ha valaki azt mondja, hogy a zsidók nem képesek beilleszkedni a magyar társadalomba, az a zsidók 17%-a, csak 17%-a szerint nem antiszemita, viszont a nem zsidók sokkal nagyobb százaléka szerint az. És ami különösen érdekes itt, az a kijelentés, ami gyakran föl szokott merülni így beszélgetésekben, meg vitákban, antiszemita-e az, aki azt mondja, hogy a zsidókkal szemben sem követtek el nagyobb bűnöket, mint a kommunizmus áldozataival szemben. Ugye hát a zsidók nagy többsége szerint ez az ember antiszemita, 80%-ok szerint. A nem zsidóknak azonban csak egyharmada szerint antiszemita. Tehát itt nagyon érdekes, és ugye hát ez az utolsó a keresztény hittel kapcsolatos kijelentéssel kapcsolatban is valamennyire hasonló a válaszok eloszlása, és ez nagyon érdekes abból a szempontból, hogy itt vannak olyan kijelentések, amivel a két csoport egészen másképp értelmez. Na most nyilvánvalóan ezzel a jelenséggel nagyon gyakran szembe lehet találkozni a hétköznapi életben is, az iskolában is, és máshol is. Mi a helyzet ilyen esetben? Mit kell csinálni? Nyilvánvalóan itt egy kicsit bonyolultabb a dolog, mint az előző esetben. Ugyanis az a kijelentés, hogy hát a zsidókkal szemben sem követtek el nagyobb bűnöket, mint a kommunizmus áldozataival szemben, ez származhat egyszerűen tudatlanságból. Meg nem is annyira tudatlanságból, hát abból, ami úgy ma a média atmoszférából sugallódik valahogy, hát mind a kettő szörnyű volt. Származhat egyébként akadémiailag nagyon alaposan megírt munkák felől nézve is, a totalitarizmus elmélet, most nemrég jelent meg magyarul egy nagyon érdekes és fontos könyv Timothy Snydernek a Véres vidék, azt hiszem ez a magyar fordítás, a Bloodlands, az angol címe, arról a történelmi régióról szól, ami Lengyelország nyugati része és a volt Szovjetunió keleti része, tehát Ukrajna, Belorusszia, és végigveszi ennek a régiónak a történetét az első világháborútól a második világháború végéig, és azt mutatja, hogy ebben a régióban halt meg a második világháború áldozatainak óriási, ez a 27 millió ember. pont ezen a területen, mert közé szorult a kép totalitárius diktatúrának, és hát ennek mindenféle következményei voltak. Tehát az, hogyha valaki azt mondja, hogy hát a kommunizmusnak ugyanilyen sok áldozata volt, ez még támaszkodhat ilyen adatokra is. Na most, hogy ez a kijelentés antiszemite vagy sem, és mondhatnánk más hasonló kijelentéseket is, ez attól függ, hogy milyen kontextusban hangzik el. Ez lehet tudatlanság, lehet tévedés, lehet konzekvenciája bizonyos történelmi elméletekhez való vonzódásnak, és lehet egy negyedik eset, amikor ez egy szimbolikus tartalmat hordozó kijelentés arra vonatkozik, hogy hát ha a zsidókkal sem követtek el nagyobb bűnöket, mint a kommunizmus áldáival szemben, akkor mit csinálunk e körül egy ilyen cirkuszt? Akkor hagyjuk már ezt az erről való folytonos beszélgetést, az erre való folytonos hivatkozást, és ebben az összefüggésben tulajdonképpen ez a kijelentés, ez egy, ahogy a kutatók szokták mondani, másodlagos antiszemitizmus legitimálásának az alapja. Nyugodtan gondolhatok rosszat a zsidókról, amit nem tehetnék meg olyan nyugodtan, hogyha szembe kéne néznem azzal, hogy mi minden történt velük a háború alap, de ha ezzel nem kell, hát ez végül csak egy volt a történet sok szörnyű dolog között, akkor most miért ne gondolhatnék bármit is róluk. Tehát legitimálhat antiszemitizmust is ugyanaz a kijelentés, ami egy más összefüggésben nem ilyen. Tehát amikor ilyen ez merül fel az iskolában, a beszélgetésben, az oktatásban, akkor mindig nem az első reakció a legjobb, hanem megfontolásra érdemes az, hogy mi van a beszélő szándék, mi a beszélő szándéka. A beszélő szándéka az nagyon sok esetben értelmezi a kijelentést, hát ezt mindannyian tudjuk, hogyha azt mondom, hogy nyitva van az ablak, akkor ez lehet egy ténykijelentés, lehet egy felkiáltás, hogy vihar van, azonnal tessék becsukni, és így tovább, ugyanaz a mondat. Tehát ugyanígy ezekkel a fajta kijelentésekkel is hasonló módon kellene bánni. Na most akkor a harmadik téma a tudás és az előítélet. Ezek nem ide tartoznak, csak ezeket most átugorjuk. Ezt megmutatom, ezek felmérési eredmények, ez nincs köze ahhoz most nagyon, amiről beszélek, csak hogy egy ilyen a hátteret megadja. Ezekben az években szisztematikusan ugyanazokkal a kérdésekkel mindig folytattam, ezek egy kérdőjében lévő vizsgálat, kérdőjéves vizsgálatra adott válaszok, amik arra vonatkoznak, hogy az embereknek vannak-e ellenszenvesek a zsidók számukra, tehát érzelmekre vonatkozik, és nem véleményekre, és ez így oszcillál a zsidókkal ellenszenvesnek tartók aránya, amiből azt látszik, hogy 2009-ig nagyjából ugye 10-15% között volt a felnőtt népességben, majd 2010-ben hirtelen felugrott, majd 2011-ben egy kicsit lement, tavaly nem volt ilyen vizsgálat, nem volt rá pénz. Ugye remélem az idén sikerül egyet csinálni. Tehát ez azt jelenti, és ugye látják ezeket a csúcsokat? Na, 94, 98, 2002, 2006, 2010. Ugye ezek a választási évek. A választási években megy fel, amikor ez a téma forróvá válik, és aztán mindig visszamegy egy kicsit. De ezt csak mutatni akartam, nem erről beszélni, hanem a holokauszt tagadást néha megmértük ezekkel a kérdésekkel, amik itt szerepelnek. Ezekkel való egyetértés, és az ezeknek az elutasítása volt a kérdés. Egyetérte ön azzal, hogy? És itt mutatja a holokauszt tagadás mértékének változását az elmúlt 16 évben, amiből az látszik, hogy azok, akik egyetértenek azzal, hogy ez hazugság, nem is voltak gázkamrák, azok 2011-ben 7%-os volt, 2009-ben 6, 2006-ban is már 7, tehát az ugrás 2003 és 2006 között következett be, de jelentősen növekedett azoknak a száma, akik hajlamosak a holokauszt tagadásra. Hogy az áldozatok száma sokkal kevesebb volt, mint állítják, ugyanezt a tendenciát figyelhetjük meg, itt a 2011-es adat a kiugró. És az, hogy a szörnyűségek nagy részét a zsidók utólag találták ki, szintén ugye növek 3-ról 13-ra növekszik azoknak a száma, akik ezt így gondolják. Ha a holokauszt emlékezetére vagy a háborús felelősségre kérdezünk, akkor ilyen válaszokat kapunk. Inkább egyetért vagy nem ért egyet azzal, hogy többet kellene tanítani az iskolában a zsidó üldözésekről, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő. Itt érdekes módon ugye csökkent az egyetértők aránya, de elég erős hullámzást mutat. Én szerintem ez a holokauszt emléknap és a holokauszt központ és megnyitás és a holokauszt emléknap bevezetésének a hatásai mutatkoznak ezen az ábrán. És az viszont az, hogy le kéne már venni a napirendről, erre a 95-ös kirívó adatot nehéz értelmezni, de ami utána következik, 3, 6, 9, 11-ben növekedett azoknak a számok, azért, hogy most már vegyük le ezt a témát a napirendről. Ha azt kérdezzük, hogy egyetérte azzal, hogy Magyarország is felelős azért, ami a magyar zsidókkal a háború alatt történt, azt látjuk, hogy egyre kevesebben értenek egyet ezzel, vagy egyre kevesebben nem értenek. Szóval egyre kevesebben fogadják el azt, hogy Magyarország nem felelős azért, ami a zsidókkal a háború alatt történt. Ha pedig azt kérdezzük, és ez az érdekes kérdés, hogy nem zsidó magyarok is szenvedtek annyit, mint a zsidók, akkor egyre többen mondják azt, megint a 95-ös adat az valami miatt nem jó, egyre többen mondják azt, hogy igen, 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 szenvedtek annyit. Na most ezt csak azért mutattam meg, mert ezek az adatok nem vágnak egybe a holokausztról és a való tudást mérő adatokkal. Valahogy az jön ki ezekből a felmérésekből, hogy a holokausztról és a második világháborús eseményekről való tudás az a 90-es évektől csökkent, de aztán a holokauszt emléknap bevezetésével és az ezzel kapcsolatos oktatási programok megindulásával nem csökkent tovább, hanem valahogy stagnált vagy akár növekedett is. És ha megnézzük azokat a csoportokat, akiknek nagy tudása van, tehát viszonylag komoly tudása van ezekről az eseményekről, akkor azokban azt kell látnunk, hogy azok közül bizony jelentős mennyiségű antiszemita van, és nem függ össze a tudás növekedése az előítélet leépülésével, mert sőt, gyakran az előítéletesség az egyik motivuma a tudás megszerzésének, tehát a holokauszt tagadásához használt érvkészlet, antiszemita érvkészlet, az gyakran azt hozza magával, hogy akik ebben hisznek, sokkal többet tudnak a holokausztról, mint azok, akik ezzel egyáltalán nem, akik ezzel egyáltalán nem érdeklődnek. És ez egy azért fontos dolog, mert ez azt mutatja, hogy nem elegendő a tárgyszerű és tényszerű tudás átadása ezekről a kérdésekről az iskolában. Nincs direkt összefüggés a tudás mennyiségének növekedése és az attitűdök, a beállítódások megváltozása között, hanem inkább azokon a területen kell kísérletezni, amely, és ezt maguk sokkal jobban tudják, mint én, hogy hogyan kell átadni azt a bizonyos tudást ahhoz, hogy az attitűdök megváltozása is a következménye legyen a tudás növekedésének. És szerintem ez a legnagyobb feladat így tanári körben. Köszönöm.